Istenek igéjét János apostol első levelétől fogom olvasni a 4. rész 7. versétől a fejezet végéig. Kérem, hogy gyöngyözök fennállva, hallgassa Isten igényt. Tehát János apostol első levele 4. rész 7. versétől. Így szól hozzánk Isten igényen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Isten. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim! Ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk tanúbizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát, a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyet Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szerettünk. Mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Nekik Isten egyébként imádkozzunk. Menj, Atyám, te előtted borulunk rá, aki úgy jelentett ki magadat, mint aki szeretet van. Köszönjük, hogy a te szereteted, a te lelked által kitöltetett a szívünkbe. Segíts bennünket, hogy ez a szeretet teljessé legyen bennünk. Hogy ahogy itt kéred és parancsolod is, ez a szeretet közöttünk is megnyilvánulja. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, bocsáss meg, amikor a te szeretetet ellen vétettünk és vétünk. Adj újra bocsánatot minékünk, és a szeretetednek teljességét a te szentelked által, hogy megdicsőít közöttünk, és valóban felismerhető legyen erről a szeretetről, hogy gyermekeid, az Úr Jézusnak tanítványai, követői vagyunk. Áld meg, kérünk így az ígéret közöttünk, hogy az újra és újra a szívünkig hatoljon. Abban te megszólíts bennünket, és hogy elvégezze az ige, amit te akarsz elvégezni külön-külön mindannyiunk szívében. Ám megkérünk igét hirdetőjét mondd itt, és mindannyiunkat, akik nyitott szívvel várjuk, mindazt, amit a mai napra nekünk készítettél. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Nagyon gyakran előfordul, amikor az ember olvas egy regényt, vagy egy filmet néz a tévén, hogy abban a történetben van egy idősebb bácsi, aki lakik egy házban, ott a többiek mellett, de az a ház valahogyan egy kicsit sötétebb, mint a többi, egy kicsit gyanús. A gyerekek, amikor beszélnek egymással erről az öreg bácsiról, azt mondnak, hogy az egy furcsa ember, és nem szabad a közelébe menni, mert száz évvel ezelőtt ez történt nála, vagy így, vagy az. és van egy félelem tőle, hogy tartjuk a távolságot. Ő egy gyanús ember. És nagyon sokszor ezek a történetekben, ezek a regényekben és ezek a filmekben idővel kiderül, hogy ezek a gyerekeknek volt egy teljesen rossz kép erről a férfiról. És valóban ez a férfi egy nagyon rendes ember volt. Valóban ő mindig akart segítséget adni ezek a gyerekeknek. De a gyerekek kaptak valami nem jó információ. A gyerekek csak egy szemszögből láttak ezt az embert, és amiatt féltek. És nem voltak hajlandók menni az ő közelében. Valahogyan az az érzésem, hogy előfordul, hogy ez történt velünk, amikor gondolunk Istenről. Esetleg nem csak velünk, hanem azok az emberek, akik nem ismernek őt. Van valami kép róla. És az a kép nem egy teljes kép. És amiatt, amikor az ember beszél, amikor gondolkodik Istenről, vannak problémák azon. Az utolsó hetekben próbáltunk nézni, és próbáltunk kapni egy teljes kép Istenről. Próbáljunk látni azt, hogy valóban milyen a mi Istenünk. Mi láttunk, és mi beszélgettünk két hónappal ezelőtt az Isten nagyságáról, hogy ő a teremtő, hogy ő minden ható. Beszéltünk az ő szentségéről. Az ő szentsége abban, hogy ő más, mint mi. Beszéltünk az ő szentségéről abban, hogy ő nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Beszélgettünk az ő szeretettel. Beszélgettünk arról, hogy ő szeret minket, akkor is, ha mi nem vagyunk méltó arra. Szeret minket akkor is, amikor mi elforduljunk tőle, és bűnben élünk. Ilyen az ő szeretet. Beszélgettünk arról, hogy Isten igazságos. Igazságos abban az értelemben, hogy ő a bíró. És ő igazságosan fog ítélni minden embert. Beszélgettünk arról, hogy ő jó. Akkor is jó, amikor mi nem tudunk felfogni, hogy miért történik, ami történik. De végül is mi látjunk, hogy Isten jó. Isten szuverén. Ő uralkodik minden fölött. A felolvasott igében, vagy az egyik, amit olvastunk, mielőtt kezdtünk énekelni, a 103. Zsoltár. A 103. Zsoltárban, amit a Józsi felolvasott ott a 19. versben, az Úr a mindben állította fel trónját a 19. versben. Király hatalmával mindenen uralkodik. Isten a szuverén Isten, aki uralkodik minden fölött. Minden fölött. De ugyanakkor mi látjunk azt, hogy ő nem csak uralkodik, hanem ha visszamenjünk két versel itt a 103. Zsoltárban a 17. versben, de az Úr szeretette. Mindörökké. Az Isten félörkkel van. És igazság még az unokakikkal is. Isten nem csak uralkodik, hanem ő szeret. És valahogyan kell látnunk ez a két igazság róla, amikor mi beszéljünk róla. Isten mindenható, mindentudó, jó és szerető Isten. Nem szabad gondolkozni, hogy Isten teljes, ha csak egy tulajdonsága kiemeljük. Akkor ismerjük a mi Istenünk, ha látjuk a teljes kép róla. Hogy valóban milyen, aki olvassa az igét az útmutató, gyülekezeti útmutató szerint, ma olvasunk a 124. Zsoltár. És a 124. Zsoltárban azt olvasunk az utolsó versben, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ebben a versben látjuk mindkét oldal, ő a teremtő, és ő a mi segítségünk. Ha ez van, ha ilyen a milyen Istenünk, most már van egy jó képünk Istenről, a következő kérdés, amit kell föltennünk, az, hogy ez milyen riadalmas hoz ki belőle. Predikátor könyvében, az utolsó előtti versben látjunk azt a gondolatot, ami Salamonra jutott, amikor ő kutatott és ő gondolkodott. És ő próbált mondani azt, hogy milyen a mi életünk. Mindezt hallva, a végső tanulság ez a Predikátor könyv a 12. rész, a 13. vers. Mindezt hallva az ő végső tanulság ezt. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait. Mert ez minden embernek kötelessége. Úgy látom, hogy ha van egy jó képünk Istenről, ha mi ismerjünk őt, akkor van két dolog, amit Isten vár tőlünk. Amit olvasunk itt, azt, hogy féld Isten. És az, hogy megtartjunk az ő parancsolatát. A vázlatban a második és a harmadik pontban látjuk ezt a két gondolat. A félt Isten más szóval lehet mondani azt, hogy az Isten tisztelete. Hogyan tiszteljünk őt? Fontos, amikor mi látjunk ezt a szó félelem, hogy mi megértjünk azt. Mert ha visszamenjünk a János első levelére, a negyedik részben, a 18. versben, a következőt olvasom. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletese a szeretet. Fontos, hogy megértjünk, amikor beszéljünk a félelemről, van két jelentése. Van az egyik értelem, amikor azt kell mondani, hogy rossz a félelem. És van egy másik értelem, amikor azt kell mondani, hogy jó a félelem. A probléma az, hogy ugyanazt a szót használnak az igében, amikor beszél a pozitívról és amikor beszél a negatívról. A negatív félelem az egy olyan fajta félelem, ami lebénítja az ember. Amikor mi gondolkodunk valamiról, nagyon sok ember van, nagyon sok különböző fajta félelme, ami lebénít. Van olyan ember, aki a sötétség, az lebénítja. Olyan nagy a félelem benne, hogy ő nem mér lépni. Van egy olyan másik fajta félelem, amikor az ember nagyon magasan van. És ő amiatt fél, és amiatt az lebénítja. Van más emberek, valami történt a gyerekkorában, és amiatt ő fél a víztől. Ő nem mér bemenni a vízbe. A félelem lebénítja az embert. És a félelem miatt nem tud csinálni azt, amit én azt mondom, egy normális ember, normális helyzetben gond nélkül tud csinálni. Ez a fajta félelem nem jó. És azt olvasunk itt a János levelében, hogy ha van egy ilyen félelem, ha van egy olyan kép Istenről, hogy hiányzik a szeretet, és mi csak úgy képzeljünk azt, hogy Isten valaki, aki ott van, és harag van benne, és ítélet van benne. És féljünk tőle abban az értelemben, ez az igény azt mondja, hogy ez a fajta félelem nem jó. A félelem, ami lebénít, nem jó. De van egy másik fajta félelem, az a fajta félelem, ami megment minket a veszélytől. Amit lehet nevezni egy egészséges félelem. Amikor én azt mondom, hogy én nem merek beülni a kocsiba azzal az emberrel, mert én tudom azt, hogy ő mindig 130-al vezet a belvárosban, és életveszélyes beülni az ő kocsiába. Az egy egészséges félelem. Vannak olyan félelem, ami egészséges. És van egy olyan Isten tisztelet, ami egészséges. Az, hogy mi tiszteljünk őt, mert ő szent, mert ő a mindenható. Ő nem olyan, mint mi. És van egy egészséges tisztelet. Szükség van a mi életünkben, hogy mi tudunk különbséget tenni a nem egészséges félelem és az egészséges félelem között. Nem szabad mondani azt, hogy jó, egyáltalában nem kell félni. Mert van egy egészséges oldal. De ugyanakkor van az az egyensúlyt, amit látjunk itt az első János 4-ben, hogy ne legyen az a fajta félelem bennünk, amit lebénít. Hova vezet minket az Isten félelme? Úgy látom, hogy ha mi helyesen tiszteljünk az Urat, az fog befolyásolni minden terület a mi életünkben. Abban a gyülekezetben, amiben
növekedtem föl, bármelyik alkalom a gyülekezetben, amikor új tagok beléptek a gyülekezetbe, a gyülekezet kellett fölállni, és a gyülekezet volt egy szöveg, amit kellett mondanunk, amikor mi befogadtunk azok az új tagok a gyülekezetbe. És az egyik dolog, amit mi kellett csinálni, amikor mi befogadtuk őket a gyülekezetbe, kellett megerősíteni azt, amit mi vállaltunk, amikor mi tagok lettünk abban a gyülekezetben. És volt négy terület, amit kellett említetni abban, amit mi mondtunk, amikor ezt vállaltunk, amikor az új tagok beléptek a gyülekezetbe. És az volt, hogy mi ott fogunk állni mellettünk, és mi olyan tagok leszünk a gyülekezetben, akik imádkozunk, akik ott leszünk a jelenlétünkkel, akik akik adakozunk anyagilag, vállaljuk azt, amit vállaljuk a gyülekezetben, és az utolsó az, hogy szolgáljuk abban a gyülekezetben. És amikor gondolkodom ezek a négy területről, én azt látom, hogy mi ezzel a négy területtel így tiszteljünk Istent. Mi úgy tiszteljünk Istent, hogy mi imádkozunk. Ha valaki nem imádkozik, akkor az mutatja, hogy ő nem tiszteli Istent. Ha valaki nem imádkozik, ő azt mondja, hogy nekem nincs szükség Istenre. De amikor az ember imádkozik, ő kifejezi azt Istennek, hogy Isten szükségem van a te segítségedre. Legyél az én segítségem. Így tiszteli Istent. A következő a jelenléttel. A zsidókhoz írt levél, a 10. rész, 25. vers. Szerintem ez az egyik igéje, amit az emberek leggyakrabban félreértelmeznek. A zsidók 10:25. Saját gyülekezeteket ne hagyjunk el, ahogyan egyesek szoktak, hanem bátorítsunk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. És nagyon gyakran így értelmezünk ezt az igét. Ez az igé azt mondja, hogy ha valaki tag egy gyülekezetben, nem szabad megszüntetni a tagságot, és átmenni egy másik gyülekezetbe. Ez az igé nem arról beszél. Sajnálom, a fordítás néha arra utal. De a gondolat így azt mondja, hogy ne hagyjad el a hívő közösséget. Nem van szó itt a helyi gyülekezetről, hanem a közösség ne hagyjunk el. Vegyünk részt a közösségben. És a részvétel a közösségben azt jelenti, hogy én úgy veszek részt a közösségben rendszeresen. Az egyik oldalról az, hogy én kapok bátorítást, a másik az a gondolat, hogy én tudok bátorítani másokat. Ez az igé beszél arról, hogy milyen fontos a részvétel az Isten tiszteleten a testvérekkel. Ne hagyjunk el azt, mert ha az kimarad az életünkből, akkor veszélyben leszünk. Mert akkor próbáljuk valahogyan egyedül csinálni valamit, amit képtelen vagyunk egyedül csinálni. Az Isten terve mindig az volt, hogy a hívő nép együtt legyen.
Az apostolok cselekedet 20. rész. A 7. vers. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjünk a kenyeret. Paul predikált neki. A hét első napján, amikor összegyűltünk. Az volt a szokás, az volt a normális az első században, hogy a hívő emberek összejöttek a hét első napján. Mennyire tartjuk be ezt? Mennyire tiszteljünk Isten ezzel? Sajnálom, de én azt látom, hogy az utolsó 40 évben egy nagyon nagy változás történt a keresztény kultúrában. 40 évvel ezelőtt azok az emberek, akik azt mondták magukról, hogy én a Krisztusé vagyok, minden vasárnap délelőtt ők ott voltak az Isten tisztelet. Minden vasárnap. De valahogyan, ahogyan meggyorsult a világ, amiben éljünk, most már néha vasárnap reggel fölkeljünk, és azt mondjuk, hogy én fáradt vagyok. Nagyon sokat dolgoztam a kertben tegnap, vagy be kellett mennem a munkahelyembe túlórázni. Inkább most vasárnap én nem megyek gyülekezetbe. Szükségem van a pihenésre. Én emlékszem kb. 25 évvel ezelőtt, esetleg 3-4 hónapos volt a gyülekezetünk akkor, és az egyik hétvégén mi csináltunk valami felújítást a lakásban. És a vállalkozó, aki jött csinálni a munkát, azt mondja, hogy vasárnap délelőtt tudok jönni. Vagy lehetséges, hogy akkor vasárnap délután volt, hogy jött tudok jönni, mert mi akkor vasárnap délután tartottunk az Isten tisztelet. És én azt mondom, hogy jó rendben, gyere, én otthon maradok veled. És én nem mentem el Isten tiszteletre azon a vasárnapon. És akkor láttam, miután csináltam azt, hogy az én döntésem Isten előtt nem volt helyes. Az én helyem, vasárnapon, együtt a testvérekkel. Aki ismer engem, esetleg látja, hogy amikor én külön csinálom az én heti beosztásom, és én minden évben fénymásolom azokat a lapokat, amit használom az én naptáromban, és van két olyan időpont az én naptáromban, ami van egy másik szín. Az egyik az, hogy kedd reggel futballozom, és az bent van ott. De az a szomorú, hogy az utolsó években havonta egyszer mégis megyek vidékre az egyik kedden minden hónapban találkozni lelkészekkel. De az egy olyan fix dolog az én életemben, hogy ezt minden héten csinálom. A másik vasárnap délelőtt az Isten tisztelet. Az már bent van a naptáromban, amikor én kinyomtattam azt. Az én életemben az nem egy fakultatív lehetőség, hogy ha minden összejön a hétvégén, akkor megyek Isten tiszteletre. Ha az egyik gyerek beteg, akkor az egész család otthon marad. Ha jön a nagy család vasnap délután, akkor otthon maradjunk főzni, rendet csinálni. Nem akarok kicsíteni ezeket a másik dolgokat. A család nagyon fontos. Az, hogy rend van a lakásban, az is fontos. De testvérem, van 168 óra a héten. Mi nem tudunk vállalni az Isten előtt, hogy mi félreteszünk egy-egy dolgokat, hogy mi tudunk együtt lenni a testvérekkel az Isten tiszteleten. Persze vannak okok, hogy az ember nem tud ott jönni. Az ember elutazik. Az ember valóban beteg. Tegnap hallottam egy kaszettát, és beszélt az egyházról az Egyesült Államokban, és mesélt arról, hogy ez a probléma indult az Egyesült Államokban, kb. 100 évvel ezelőtt. Akkor kialakult az, hogy az emberek vidékről mentek a városokba, a városokban nagyon gyakran szombaton kellett dolgozni a gyárakban, és az egyetlen szabad nap volt a vasárnap. És akkor indult nagy mértékben az Egyesült Államokban a profi sportversenyek, és a profi sportversenyek a legmegfelelő időpont, hogy tartnak egy verseny, vasárnap délután volt. És valami fontosabb lett, mint az ember, az, hogy az ember elmegy Isten tiszteletre. Tiszteljük Isten. A jelenlétünkkel. Mi nem fogunk csinálni egy törvény erről. Mi nem fogunk készíteni egy jelenléti ív minden vasárnap, hogy ki az, aki itt van, és ki az, aki nem. De a feladatunk Isten előtt leborulni. És fölteni azt a kérdést, hogy Isten, te mit vársz tőlem? Az én életemben. Valóban van valami, van bármi, ami fontosabb, mint az, hogy én ott vagyok az Isten tiszteleten. Tudnám menni egy lépéssel tovább ezzel. Nem csak a jelenlét, hanem a pontoság. Hány vasárnap van az, amikor mi kezdjünk a Isten tiszteletet 10-kor, hogy a részvevő 20%-a még mindig nincs itt. Amikor mi hétfőn reggel bemenjünk dolgozni, mi tiszteljünk a főnököt azzal, hogy mi időben menjünk dolgozni. Esetleg van egy pár kivétel. De általában az ember tiszteli a munkádó abban, hogy ő bemegy dolgozni időben. Ha mi így tiszteljük a munkaadót, hogyan tiszteljünk Istent? Tizenöt perc késéssel. Ez nem tiszteli az Urat. És ez nem tiszteli a testvért,
akit zavarsz, amikor későn jössz be. Ez nem tiszteli a szülőt vagy a gyerekeit, abban, hogy milyen példát mutatunk neki. A jelenlét. A következő, ahogyan tudunk tisztelni Istent, az ajándékokkal, az adományokkal. A Korintusi első levélben, 16. rész, a második vers. A hét első napján, mindegyiketek, tegyetek félre, és gyűjtjetek össze azt, ami telik tőle. Nehogy akkor történjek a gyűjtés, amikor oda megyek. Később a Pál második level, amit írt a korintusi gyülekezetben, tovább útmutatást ad az adokozásról. Ő azt mondja, hogy fontos, hogy az adokozással mi egy áldozatot hozunk. Azt mondja, hogy mi nem csináljunk az adokozást, mert kötelező. Isten szereti a jó, kedvű adokozót. De mégis látom itt az első Korintus 16. részben, hogy az volt, hogy mindenki adott valaminit. Ahogyan telik tőle. Lehetne egy teológia vita arról, hogy érvényes-e az új szövetségi időben, ami érvényes volt az ószövetségben, hogy az emberek adtak egy tízedet. Az én tapasztalatom általában, hogy az új szövetségben az Isten elvárása több, mint az Ószövetségben. Az Új Szövetségben meggyőződésem szerint nem látjuk azt, hogy kötelező egy tízet. De az, hogy mi adjuk az Úrnak, az biztos. Az, hogy mi bőségesen adjunk, az biztos. Az, hogy mi egy áldozatot hozunk, az biztos. Így tiszteljük Istent. A pénz tartozatban esetleges furcsán hangzik, az a pénz nem a tiéd. Nem kell félni, az enyém se. Az a pénz, ami a pénz tartozatban, az az Istené. Isten az, aki ad mindent neked. Te csak egy sáfar vagy. Én csak egy sáfar vagyok. A pénz nem az enyém, az övé. És amikor mi adjuk az Istennek, mi visszaadjuk neki az, ami már az övé. Tiszteljük őt a pénztárcunkkal. Tiszteljünk őt a szolgálattal, a lelki ajándékokkal. A Péter első levele, a negyedik része, a tizedik vers. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljon azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jósága. Isten adott neked képességeidet. Isten adott neked lelki ajándékot. Vagy ajándékokat. A kérdés az, hogy tisztelsz őt azzal, hogy használsz azt az ő szolgálatában, vagy nem. Isten azt várja, hogy mi tiszteljünk őt azzal, amit mi kaptunk tőle. Az egyik oldal az, hogy mi adjunk a tisztelet Istennek. A másik terület az, hogy mi engedelmeskedünk neki. Hogy mi aleveszünk magunkat. Hűrála. Az első János negyedik rész megint a 20. és 21. versben. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és a testvért viszont gyűleli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvért, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptunk tőle, hogy aki szereti Isten, szeresse a testvérét is. Isten nagyon sok parancsot ad nekünk. Az, amit ő vár tőlünk, mint hívő emberek. Az egyik dolog, amit hangsúlyoz itt, az, hogy szeressünk egymást. Van más is, amit ő hangsúlyoz. Minden nap most küzdködöm azzal, hogy én Óbudán lakom, és október óta próbálnak felújítani a villamosineket, amit átmennek az Árpád hídon és az egyes villamos végállomásig. Ami nagyon furcsa nekem, azt, hogy vannak olyan szakaszok azon a részen most, amit majdnem kész. De van 3-4 olyan hely, ami lehet, hogy csak egy 20 méter, vagy 30 méter, ahol még nem csinálnak semmit lényegében. Mindegy, ha a 90% kész, ha még mindig 10% hiányzik, az a villamos nem fog menni. És én úgy érzem, hogy mi így vagyunk néha az engedelmesség Isten fele. Mi olvasunk az igét, és mi olvasunk valamit, és Isten mond valamit az igében. Nem amit a másik ember mond, amit Isten mond az igében. És mi azt mondjuk, hogy jó, én azt csinálom. De van olyan dolgok, mi azt mondjuk, hogy azt én kapnám. Amikor mi azt csináljuk, az eredmény olyan lesz, mint ez a villamospálya. Ahol vannak hiányzó részek benne. És ahol vannak azok a hiányzó részek, amiatt nem megy a villamos. És mi kérdezünk Isten, hogy Isten miért van ez az én életemben, miért nem megy? És nagyon sok helyzetben az oka az, mert van ez a terület, és ez a terület, ahol engedetlenség van az életünk. És mi csodálkozunk, hogy miért vannak problémák és nehézségek. Nem mondom azt, hogy ha azok a dolgokat megoldjunk, nem lesz problémás nehézségek, de egészen más lesz. Egészen más lesz. Fontos, hogy mi használjunk az Isten igéje, mint tükör a mi életünk. És amikor mi olvasunk az igét, és Isten szól, és azt mondja, hogy ez bűn az életedben, akkor nem az én feladatom, úgy gondolkozni arról az igéről, hogy igen, az bűn az ő életében. Hanem amikor olvasom az igét, úgy kell olvasni az igét, hogy Isten mutass nekem. Mi a probléma, mi a bűn az én életemben. És amikor Isten mutat azt, akkor alaveszünk magunkat. Akkor leboruljunk Isten előtt. Alázattal, szelídséggel, és megvalljuk a mi bűneinket, és forduljunk tőle. Befejezem azzal, hogy ismét olvasom a predikátor 12. részből, 13. vers. Fél Istent, és tarts meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Isten nem lenne teljes ez az igéi, amit olvastunk ma az első János 4-ról, ha nem hangsúlyoznak azt, hogy hogyan lettünk hívők. És úgy lettünk hívők, hogy te végeztél a munkát, hogy te szerettél minket, annyira, hogy te küldted a fiadat, ingeszőre áldozatként a mi bűneinkért. Az az alap az egészre. Ha van valaki itt, aki még nem jutott arra a pontra, hogy látta, hogy te vagy a mindenható Isten, akkor most imádkozunk értük, hogy ők tudnak leborulni előtted, és látni azt, hogy te vagy az üdvözítő. És te tudsz az üdvözítő lenni az ő életedben. Kérünk, segíts őt, hogy tud leborulni előtted is, és tisztelni téged, mint Urat. És kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk vizsgálni a mi életünket, és tudunk látni azt, hogy mi valóban adjunk neked azt a tiszteletet, amit kell adni neked. Adjunk a tisztelet az imádságban, a jelenlétben, az adományokkal és a szolgálattal. Kérjünk, hogy mutass meg nekünk az igéj által a bűn az életünkben. És arra azt a készséget a szívünkben, hogy mi tudunk leborulni előtted, bocsánatot kérni, tudunk rendezni a kapcsolat veled. Ezt kérjünk. Te nevedben. Amen.